Rádióegyetem. Ponori Török Aurél, Dante helye a középkori csillagászatban. A 2011. február 26-án elhangzott előadás felvétele.
Igen, tisztelt találkozó. Ha az ember nem itten, az itteniek, hanem az utcáról, az ember megkérdezi, hogy ki volt Dante, akkor ha egyáltalán hallott róla, akkor azt mondja, hogy költő. És ez valóban így van, az emberek 99%-a azt mondja, hogy Dante, az emberek 10%-a még azt is tudja, hogy a Divina Komédiát írta. Én pedig azt mondom, hogy Dante, mint csillagász, majdnem elérte a lírába szerzett érdemeit. Elég régen érdekelt engem Dante, úgyhogy első külföldi előadásomat 1969-ben Dante Caila Naturscienzoi címmel, tehát Dante és a természettudományok címmel Helsinkibe tartottam, bizonyítván, hogy már régen foglalkoztam Dantéval. Aztán később még több adatot szereztem Dante csillagászati tudásáról, és így megmertem írni azt a kis könyvet, amelyet a Magyar Csillagászati Egyesület volt szíves kiadni. Dante életéről nem érdemes itt beszélni, mert hiszen az élete nem függ össze a későbbi csillagászati ismereteivel. Ha már csillagászati ismeretekről van szó, hát Dante, mint régi, de elszegényedett firenzei családtagja, természetes, hogy elvégezte a Septem Artes Liberales című stúdiumot, amely, mint nevéből is kiderül, 7 stúdiumot, tudomány ágat foglal magába. A grammatika, retorika, dialektika volt a trivium, triviális, ma is mondjuk, triviális, hogy ez a 3 stúdium, ez az alapfok. Tehát körülbelül megfelel a régi elemi iskola alsó tagozatának. Nos, a quadrivium, az már mondjuk a gimnáziumi képzettségnek felel meg, aki ezt elvégzi, ezek pedig sorra aritmetika, a geometria, az asztronómia és a muzika. Tehát az aritmetika, hát az mondjuk a számtan mértannak felel meg, de kibővítve, mert például a geometria, hát az magába foglalta, ugye az akkori földrajzot is, tehát ez nem csak a magát a mértant, hanem a föld ismeretét is magába foglalta. A következő az asztronómia, az pedig természetesen az akkori legmagasabb csillagászati ismereteket nyújtotta, ez pedig nem más, mint a Ptolemaiosz féle világkép. Hát tudjuk, hogy Ptolemaiosz az időszámításunk utáni második század közepén írta a Megale Syntaxis nevű, vagy című munkáját, amelyben tulajdonképpen összefoglalta az ókor elsősorban a görögök csillagászati ismereteit is. Hát ezek szóba elmondva. a végtelen világ középpontja a mozdulatlan föld. Minden égi mozgás a föld körül történik. Tehát a föld az gömb alakú, és a legfontosabb tulajdonsága, hogy mozdulatlan. Nos, hát így szokták ábrázolni a Ptolemaiosz-féle világképet, tehát középen a Föld, körülötte a Hold, aztán a Merkur, Vénusz, Nap, és utána jön a többi bolygó. Csak egy baj van ezzel, hogy a többi bolygót, amit még külső bolygónak nevezünk, azok bárhol előfordulnak a Napnak, nem csak a közelébe, hanem a távollétébe is. Vagyis éjszaka közepén is látszanak. Egyedül a két mai kifejezéssel nevezve belső bolygók azok, amelyek mindig a Nap közelébe látszanak. Hát ez nem nagyon érthető, mert a Merkur miért ne kerülhetne ide, hogy a Nap van az egyik oldalon, a Vénusz meg a Merkur a másik oldalon. Ezt nem tudták valahogy megmagyarázni, úgyhogy kénytelenek voltak egy segéd egyenest fölvenni. A Földet kössük össze a Nappal, és így ennek az egyenesnek egy-egy pontján nevezzük ki az úgynevezett bolygó epiciklois középpontjának. Tehát a bolygók nem sima körpályán keringenek a Nap körül, hanem ilyen furcsa úgynevezett epiciklois görbét írnak le, mert hiszen ezen a epiciklus nevű körön keringenek természetesen egyenletes sebességgel, és az a pálya, ami ugye nagyjából a föld körüli útját jelölné ki a bolygónak, az a deferens. Tehát a deferens és ennek az egyenesnek egy-egy pontjába van annak a epiciklusnak nevezett körnek a középpontja, amin kering a bolygó. De mint látjuk, soha nem mehetnek távol a Naptól, mert hiszen erről az egyenesről az epiciklus középpontja nem távolodhat el. Hát ilyen meggondolással tehát elfogadható a Ptolemaiosz-féle világképnek az a tulajdonsága, hogy a két belső bolygó az mindig a Nap közelében látszik, és soha nem az éjszaka közepén. Ugye tudjuk, hogy a Merkur az a Földről nézve a Naptól legfőjebb 28 fokra, a Vénusz pedig vagy 47 fokra távolodhat el. És hol a Nap egyik, hol a Nap másik oldalán figyelhető meg, napkelte után és napnyugta előtt. Nos, ezzel mondjuk tökéletesnek vették a régiek Dante idejében a világképet. Azonban Dante idejében részben azt mondták, hogy a Föld nem gömb alakú, hanem a Föld az lapos. Hát ez roppant érdekes a magyarázatokba, amiket nyilván humán műveltségű irodalmárok írtak Dante műveihez. Van Dantenak egy olyan munkája, egy pillanat, majd erre mindjárt rátérünk, amely a föld és a szárazföld és a tenger gömbjének közös középpontjáról beszél. És bebizonyítja, hogy a tenger soha nem képezhet egy olyan dudort, amely miatt más volna a központja, mint a szárazföldnek. És erre egy irodalmár megjegyzés, természetesen a föld nem gömb alakú, hanem, mint abban az időben mondták, lapos. Hát nem tudom, hogy egy lapos valaminek mi a középpontja ott lent a felszín alatt. Még egy világképet hadd említsek, ez az 5. században élt Marcianus Capella, vagy ahogy ő ma nevezte magát, Marcianus Félix Capella, szóval a boldog Capella, akinek volt egy elgondolása, amit írásba is lefektetett. Ő egy kartágói, mit mondjak, részben ügyvéd, részben állam férfi, városparancsnok, és mi volt még? Hát ügyvéd, de és történész, történetírónak nevezik, bár ő egy mítoszt fejtett ki a munkásságával és munkáiban a Kartágó istennőjének és Merkuriusnak a összekerülését, házasságát, nászát költői formába írta le. Hát ugye nem volt csillagász, végképp nem volt csillagász, és éppen azért meglepő, hogy az ő általa írt másik munka, a Septem Artes Liberales, tehát a hét szabad művészet kifejtését tartalmazó munkájába, az asztronómia csoportban ezt a képet közli. Tehát nézzük csak meg, hát ez miben különbözik a Ptolemaiosztól? Az, hogy itt szó sincs olyasmiről, hogy epicikloisokba kerig a Föld körül a Vénusz és a Merkur, hanem a Vénusz és a Merkur a Nap körül kering. Hát így aztán tökéletesen érthető, hogy miért látszik mindig a Nap közelébe ez a két bolygó, csak hát ez a 5. századi elgondolás, ez soha nem jelentkezett. Először azt hiszem Kopernikusnál, csak nem 1000 évvel később. Ezt senki nem emlegette. Ha egyáltalán Marcianus Félix Capelláról szó volt, akkor mindig ezt a istennő és Isten, tehát a Merkuriusnak a házasságát vagy kapcsolatát kimerítő és leíró lírai munkáját említi. Soha nem őt, mint csillagászati elgondolás atyát. Nos, két csillagászt szabadja megemlíteni, hogy lássuk Dante milyen környezetben élt, mint mondjuk amatőr csillagász. Hát itt a Pietro da Bano, én azt hiszem, hogy erről nem volt szó, csak Cecco d'Ascoliról. Nos, ez a Pietro da Bano, aki a az egyetemen Dante tanára volt egy ideig, ez egy perbe keveredett, mert a művei ő ugyan nem csillagász, inkább asztrológus volt, de hát abban az időben nem tettek különbséget a kettő között. Ő a Lucidátor nevű munkájában azt mondta, hogy a Föld igenis gömb alakú, és az alsó felén is laknak. Hát ez aztán végképp ellene mondott például Szent Ágostonnak, mert Szent Ágoston azt mondta, nem lehet, hogy a Föld túlsó felén éljenek, mert hogyha meghalnak, akkor milyen irányba távozik a lelkük. Jézus lelke ugye Jeruzsálemből fölfele történt, és a Föld alsó felén, hát mit jelent az, hogy fönt és lent? Tehát az képtelenség, ott tehát nem is élhetnek emberek. A másik ilyen egyház által kifogásolt kijelentése az, hogy a vallások akkor születtek, amikor a Jupiter és Szaturnusz együtt álltak. És ezt mondta 5. században Jézus születésére, Mohamed még nem volt, hanem a Mózes születésére, tehát a zsidóság ki születésére, és azt állította, hogy ő is akkor született, amikor a Jupiter és Szaturnusz együtt álltak. Tehát szóval egyáltalán, hogy Jézus születését így konkrétizálni, hát az se engedte abban az időben az egyház, úgyhogy szépen bevágták a börtönbe, ítéletet mondtak fölötte, hogy mágiára vetik. Nagy szerencséje, hogy a mágia halál előtt a börtönében meghalt. De a Csekodaszkóliról szó volt, ő azt állította, hát, mint ahogy ezt Ptolemaiosz is állítja, hogy a Föld gömb alakú, és hát nem csak ezért, hanem több minden más hasonló kijelentéséért elítélték ugyancsak eretnekség vádjával. Firenzében az inkvizíció Dante halála után 6 évvel, ugye mert ő 21-ben halt meg, mágiára ítélte és az ítéletet végre is hajtotta. Ez volt a környezet gondolati és elméleti úton megítélve a csillagászat abban az időben Itáliában. Ennek ellenére Dante sok munkájában részletesen foglalkozott mindazokkal az elítélt dolgokkal, amiket az egyház, hát persze nem jó néven vett. A család eredetileg a Guelfekhez tartozott, a Guelfek azok pápapártiak voltak. Guelfeknek volt 2 csoportja, a fehér és a fekete Guelfek. A feketék voltak a tehetősebbek, gazdagok, Dante nem volt az, tehát ő a fehér Guelfekhez tartozott, de hamar kiábrándult a pápapártiságból, mert hát az összes hátrányos jellemvonását a pápaságnak és általában a pápáknak belátta, úgyhogy ő hát ha nem is lett Ghibellin, de minden esetre a Firenzét és Észak-Itáliát meghódító Károly, illetve akkor még Charles, mondjuk Gall serege eszméjét próbálta magáévá tenni, bár hát nem volt császárpárti sem. Tény az, hogy élete végéig nem volt pápa párti. Nos, egy ilyen munkája például a Monarchia, amely de hát merte érinteni a pápaság és a pápas érinthetetlenségének a kérdését, azt megjelenés után a pápai követ elégettette. La Vita Nuova, ebből szeretnék egy kis részt felolvasni, mert igen tanulságos. Dante, hát tudjuk, hogy volt 3 vagy 4 gyermeke, de ettől teljesen függetlenül gyerekkora óta, mint egy lovagnak a lovagi ideáját, választott egy kislányt, aki Portinari családnak a Bice nevű kislánya volt, aki Dante mindjárt elnevezett Beatrice-nek, szóval boldogítónak. Na most később ebben a bizonyos La Vita Nuova-ba azt írta róla a Beatrice-ről. Ő akkoriban földi idejéből már annyit töltött el, amennyi idő alatt a csillagos ég kelet felé 1 foknak 12 részét megjárta. Hát valószínű, hogy aki nem ért a csillagászathoz, az ezen átsiklik és nem érdekli. Mert megmondja, vagyis 9. esztendejének elején láttam. Hát akkor minek ez a csillagos ég emlegetése? Nos, de a csillagász mit csinál? Mindjárt átszámítja, hogy ezek szerint 1 év alatt a csillagos ég, tehát a, mondjuk a tavaszpont mennyit tolódik el kelet felé. Hát rájön, hogy ezek szerint 36 ív másodpercet. Mi tudjuk, hogy valójában ez 50 év másodperc, tehát ha kevesebbet tér el 1 évbe a tavaszpont, akkor több időt kell a precessziós kör megtételéhez. És valóban, hát körülbelül 36 ezer év jön ki így a precessziós kör megtételére, ha az ember átszámítja. Különben ez kinek az adata, hát ki lehet keresni a csillagászat történetéből, hogy ez Hipparchosz mondta a Krisztus előtti 2. században, és nem a későbbieket fogadta el, amelyek különböző értékeket tartalmaztak. Mindegyik munkájában szerepel valamilyen szempontból a csillagászat, de hát az idő nem engedi, hogy ha ezeket végig vigyem. A ríme, például az roppant érdekes, mert a ríme, tehát rímek, versek, azoknak az egyik tagja, sőt az első tagja, amit egy Pietra nevű hölgynek írt, Pietra az ugye kő, tehát valószínűleg egy kemény szívű hölgy volt, és ahhoz írt verseket, és hát ezeknek a verseknek a gondolat vitele az érdekelte az irodalom történészeket, hogy nagyon érdekes, hogy ez vajon a Divina Komédia írása előtt vagy után költötte. Hát a legkülönbözőbb, több mint 10 éves szakaszon keresztül több évszámot jelöltek ki az irodalmárok, hogy mikor készült, mert hát csillagászati vonatkozások is vannak benne, hogy a fagyhozó csillag az a rák csillagképében van, hát a fagyhozó csillag az a Szaturnusz, és mindenféle évszámot mondtak, de nem nézték meg, hogy valóban a fagyhozó csillag az ott van-e a elég keskeny rák csillagképben. Szóval egyik dátum, amit az irodalom történet, az olasz vagy bármelyik megad, helytelen, és az a helyes, amit én adok meg, ebből az következik, hogy a Divina Komédia írása előtt írta ezt a bizonyos verset Pietras asszonynak. Na most említettem már, hogy Aqua et Terra, föld és ég gömbjének a középpontja azonos vagy sem, ő azt bizonyította, és az ott le van írva is, rajzolva is, hogy a víznek és a szárazföldnek azonos középpontja kell, hogy legyen. Nos, hát az tény, hogy nem csak irodalmi értéket képvisel. Na most ő ebbe a sötét erdőbe úgy érkezik, hogy ott egy nagy üreget talál, és ezen keresztül lehet lejutni a pokolba. A pokolnak van 9 Babics fordításában, ugye bugyornak nevezi. És a pokol tornácán még nincsen büntetés, hanem csak nem jutnak el az ott levők a mennybe. És kik ezek? Hát nyilván a pogányok mind a pokolba kellene, hogy jussanak, de nem. Néhány tudós ott ül a pokol tornácán, és hát a sorsuk bizonytalan, de hát nézzük meg, ugye Arisztotelesz, Pláton, Szokrátész, ezek mind filozófusok voltak, a legnagyobb tiszteletnek nem csak az ott levők, hanem Dante szemében is Arisztotelész részesült. A Pláton az különben hozzátoldott valamit a világképhez, kimondván, hogy minden égi test kizárólag a legtökéletesebb görbén, a körpályán kell, hogy keringjen. És amikor kiderült, hogy nem lehet körpályán keringeni, pláne a Föld körül, mert a Földről nézve egyenlőtlen szakaszokat írnak le olyan idők alatt, akkor Platón azt mondja, jó, de nem a középpontban van a Föld, hanem egy kicsit odébb, excentrikusan. Így nagyjából kijön az, hogy a bolygók körpályára kényszerítve nagyjából helyes helyen talál, nagyjából jó helyen találhatók az égbolton, kivéve a Marsot, amely Kopernikuszig, sőt Keplerig fájó pontja volt a csillagászoknak, mert olykor már 2 teljes fokkal eltér a mindenféle körökbe iktatása ellenére is attól a helytől, ahol ténylegesen látszik. Demokritosz, tudjuk, az volt az atomelméletnek a kidolgozója, Thales, ugye a geometria, Herakleitosz. Hát kérem, Herakleitosz volt az, aki helyesen magyarázta a nap- és holdfogyatkozások keletkezését, és ő mondta, hogy a nap az nagy, nem akkora, mint amekkorának látszik, de akkora, mint a Peloponnézosz, hát az egy félsziget, de hát mégis ugye emberi számítással nézve az nagy, sőt, lehet, hogy annál is nagyobb. Euklidesz, hát tudjuk, geometria, Ptolemaiosz, hát az a világkép megalkotója, és itt van 2 név, Avicenna, Ibn Sina. Az egy perzsa tudós volt, aki ugyan arabul írt, de nagy költő volt, és ahol csak lehet, csillagászati vonatkozást is betett az ő verseibe. Földtől fel odáig, hol Szaturnusz ragyog, ügyes cselfogással megoldtam valahogy minden döntő kérdést, köztük sok nehezet, csak a halálét nem, mely irtozatos titok. Nos, hát ez Avicenna, hát nem sok köze van a csillagászathoz, de nem keresztény, és merte oda tenni, ugye a görögök közé, akik azért hát inkább tekinthetők a keresztény gondolatokhoz közelebb. De ott van Averroes. Hát Averroes az Ibn Rushd, ő egy tadzsik, de szintén arabul író, gondolkodó, és hát részben nevezhetjük csillagásznak is, mert csillagászati kérdéseket is feszeget a munkáiba. Averroes volt az, aki Arisztotelész munkáit összefoglalta és kommentálta. Ezért, mint kommentátor, ismeretes Averroes, és az a baja, hogy kissé materialista alapon magyarázta Arisztotelészt. Képes volt azt is kijelenteni, hogy kétféle igazság van. Van az objektív igazság, és van a vallási igazság. És a kettő néha nem azonos. Hát most tessék elképzelni, hogy ez mondjuk a pápa szemében micsoda hallatlan bűn. És oda teszi Dante a pokol tornácára, ugye a többi jeles tudós közé. Nos, megérkezik a sötétlő erdőbe Dante, az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam. Jaj, szörnyű elbeszélni, mi van ottan. Hát igen, ez a sötét erdő valahol, hát mondjuk a föld felszínén valahol van. Na most ő lejut ide a pokoltornácára, a pokoltornáca előtt, hát először át kell keldi az Acheron folyón, ahol van Káron, a révész, aki átviszi a megholtakat. És ő Vergilius kedvenc római költője, epikus költője társaságában lemegy a pokol bugyraiba. Az első bugyor az tulajdonképpen ez a bizonyos limbus, a pokol tornáca, ahol ezek a tudósok vannak. Most átmegy a büntetés különböző fokain áteső bűnösök közé, és lejut egészen a föld középpontjáig. És itt kiderül, hogy ő a gravitációt számításba veszi. Méghozzá olyan módon, hogy egészen Luciferig a gravitáció ugyanolyan. És akkor hirtelen megváltozik, és ellenkezőjére vált. Szóval, ha itt egy lefele haladó létrát képzelünk el, amin keresztül eljut a Luciferig, ide kezdve meg kell fordulnia, és fejjel tulajdonképpen a föntiek szempontjából fejjel lefele kell a föld túlsó felét átszelnie. Egy régi kép ez. Na most, ahogy kibukkan a föld túlsó felén, akkor itt van a kijárat, tehát itt egy hegyet talál. Ez a tisztító tűz, vagy purgatórium hegye, ott szintén van 9 vagy 10 kör, amelyet a boldogulásra váró bűnösök nem súlyos bűnösök töltenek, ahol eltöltenek bizonyos időt, és feljut Dante elég nehezen mászkálva fel a 10 kört, feljut a paradicsomba. Na most a paradicsom az pontosan ellenlábas helyén van, illetve nem a paradicsom, az ebben az irányban van, de itt fönt az a hely, ahova eljut, az a Jeruzsálema ellentétes, antipodális helyen van. Tehát van a Jeruzsálem, a pokol, és onnan kezdve a paradicsom. Na nézzük meg ezt is. Így, itt van ez a bizonyos hegy, ugye idlen valahol a sötét erdőből a lejut a pokolba, kilépve a purgatóriumra, és onnan, de már nem Vergiliusszal, hanem Beatricével, följut az a tulajdonképpen a világűrbe, és akkor megkezdi azt az utat, és jól jegyezzük meg, hogy az első reális gondolati utazás, űrutazás a bolygókon keresztül egészen a csillagokig. És hát látjuk, hogy elmegy a Hold, Merkur, Vénusz, Mars pályájára, és mindenhol valami tapasztal. A Vénusznál, hát kérem, azt mondja, hogy a Vénusz az hol arcban, hol meg tarkó felől látja a napot. Hát ez nagyon gyanús. Hát ez csak akkor tudja megcsinálni, ha megkerüli a napot. Már pedig láttuk, hogy a Ptolemaioszi világképben előtte van. Hát hogy jut a tarkója felé eső oldalra? Hát ez a gyanú, ez talán megerősödik. Mert a Hold azt látja, hogy milyen anyagból van, a Quinta Essenciából, ami egy égi anyag, merőbe különbözik a Földtől, teljesen sima. És elkezdem. Aztán tovább megy a Vénusz és a Merkur szférájába, tehát ez volt az első, és mit mondanak a irodalmár kommentátorok? Azt mondják, hogy azért, mert hol alkony csillag, hol meg hajnal egy csillag. De hát ha az ember elképzeli, akkor látja, hogy a napot akkor a jobb oldalról, meg bal oldalról látja, de semmi esetre se a hátsó oldalon. És akkor följut a csillagok világába, az ikrekhez, mert ő májusban született, május végén az ikrek csillagképbe, és hát látta a Földet. De látta a Holdat is, mert Latona lánya a Hold, amely mentes attól a Foltól, amit látott. Hát ez a Folt, erről beszél, útjába a Holdon leszállva is, és hát mégis a legmegdöbbentőbb kijelentése az, amit most ír, hogy kiállta a fényt, mert Hiperion az a napnak az apja, és szomszédságában leltem Dante Babics fordításában. Láttam gyermekeidet, Mája és Dioné. Az égvilágon ez semmit nem mond. Nézzük meg az eredeti szöveget végül. l'aspetto detonato iperione qui vi sostelli e vidi com si muove circa e vicino a lui Maia e Dione monta ma iperione azo no ma cosopia Maia istenne Gyermeke az Merkur, és Dionénak a lánya pedig a Vénusz. Tehát ez magyarul lefordítva, láttam a napot, kiálltam a fényét, és láttam, hogy mozog körülötte a közelében a Merkur és a Vénusz. Tehát megerősödve látjuk a gyanunkat, hogy ő a Vénuszt és a Merkurt a nap körül keringve látja. Úgy, mint Marcianus Capella. És hát végül egy kis számmisztikát látjuk, hogy 100 énekből áll a paradicsom. A 9-et nagyon nagyra becsülte, írta, meg a 10-et, mert 100 ének, és a 100 az nem más, mint a világegyetem tökéletessége. És végül hát az első, a címnek a kérdésére, hogy ugyan hova lehetne tenni Dantét a csillagászok, középkori csillagászok közé, hát kérem, itt hát nem írtam ki a Marcianus Capellát, mert hiszen ő még a 5. század első felébe élt, amikor még ókor volt. Tehát a többi, hát Jean Bourdin, aki a Sorbonnak a rektora volt, aki azt állította, hogy hát Averroesnek igaza van, hogy ez túl bonyolult, ez a világkép, de Averroes megmondta, hogy ő már olyan idős, ő már nem tud ezzel foglalkozni. Bourdin azt mondja, pedig ez sok mindent megmagyarázna. A Nicole Dorez, szintén francia tudós, azt mondja, hogy ez nem csak, hogy mindent megmagyarázna, hanem meg is magyaráz, mert hiszen jól alátámasztható ez a nézet. Nicolas Cousin az különben bíboros volt, és azt kijelentette, hogy nem kopernikuszi gondolat, hogy nem lehet a világegyetem mozdulatlan központja. És még Kopernikusz előtt Leonardo da Vinci leírta, igaz, hogy nem egy főművébe, hanem egy levélbe, hogy a nap nem mozog. És aztán jött Kopernikusz, akinek a nagy munkája csak 1543-ban jelent meg, de már ennek egy összefoglalója 1507-ben megjelent Commentariolus, tehát kis kommentár címen, amely kimondja, hogy a bolygók a nap körül keringenek. Hát tessék, ezek mind kopernikuszi gondolatok, és mindenkinek szabadságába áll oda helyezni Dantét, ahova neki tetszik, egy biztos, oda kell helyezni a középkorba, a csillagászok közé Dantét, akinek egészen más híre van, mint csillagász. Hát köszönöm szépen.
Köszönjük szépen az előadást, nem tudom, esetleg kérdése valakinek.
Marcianus Capellát milyen formában olvashatta, vagy juthatott hozzá információhoz Dante? Tehát,
Semmilyen formában, mert teljessége hallgat mindenki, kivéve Kopernikus, aki nagyra becsülte. De Kopernikus és a 5. század között senki nem említette. Lehet, hogy nem is ismerte, még a nevét se hallhatta. Lehet.
Röviden Nicolaus Cusanusszal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Én úgy emlékszem, hogy ő azzal indokolta, hogy miért nem lehet a Föld mozdulatlan középpont, hogy végtelen világegyetemet tételezett fel, és azt mondta, hogy azért, mert a végtelen világban minden pont egyenlő távol van Istentől.
Igen.
Végtelen világnak nincs középpontja, tehát a Föld sem lehet.
Igen, ő azt mondta, hogy mindenhol lehet középpont, de széle, vagy határa nincsen.
Igen.
Csak középpont lehet.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel ő teljesen egyedül volt, vagy esetleg ez a gondolat még másoknál is megfigyelhető-e? Tehát a végtelenség, mert ugye a többség az állócsillagok szféráját Arisztotelésztől elfogadta, mint az a külső szféra.
Hát csak később mondjuk később felbukkantak még Kopernikus után.
Igen, igen, de szóval előtte nem.
Köszönjük szépen még egyszer.
Elhangzott Ponori török Aurél, Dante helye a középkori csillagászatban. A 2011. február 26-án elhangzott előadás felvétele. Köszönjük a Magyar Csillagászati Egyesület segítségét. További információk www.mce.hu.